Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa, Urunk mennybe menetele arra emlékeztet minket, hogy a cél a mennyország.
Ferenc pápa üzenetet küldött a bozéi nemzetközi liturgikus találkozóra. A liturgia az egyházi élet forrása és csúcspontja. Az apostoli utak történetében először utazik erdélyi magyar újságíró a pápa kíséretében. Stúdió beszélgetés Mikácsi Krisztiánnal.
Martos Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. Ferenc pápa, Urunk mennybe menetele arra emlékeztet minket, hogy a cél a mennyország. A Szent Atya május 30-án a Twitteren a következő bejegyzést tette közzé. Mennybe menetelével a feltámadt Úr tekintetünket az égre emeli, hogy rámutasson zarándokutunk céljára, az Atyára.
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Húsvét 6. csütörtökén ünneplik a Vatikánban és a világ egyes országaiban Urunk mennybe menetelét. Ezt az ünnepet Olaszországban és többek között Magyarországon is a soron következő vasárnap, vagyis húsvét 6. vasárnapján ünneplik. Húsvéti időben vagyunk, vagyis az öröm, a halálból és a bűntől való megszabadulást ünnepeljük a feltámadás kegyelmének köszönhetően, tehát az a megígért üdvösség ideje. Jézus tehát visszatér, hogy elbúcsúzzon az apostoloktól, akik fölkészültek az elválásra, mint felnőtt gyermekek. Az elválás azonban csak látszólagos, mert az Úr láthatatlanul tovább működik az egyházban, és időleges, mivel egy napon visszatér majd.
Ferenc pápa üzenetet küldött a bozei nemzetközi liturgikus találkozóra. A liturgia az egyházi élet forrása és csúcspontja. Május 30-ától június 1-ig rendezik meg a bozei kolostorban a 17. nemzetközi liturgikus találkozót, amely az oltár témájának új aspektusaival foglalkozik. Ferenc pápa üzenetet küldött az eseményre.
Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Ferenc pápa üzenetben fordult Enzo Bianchihoz, a bozéi monasztikus közösség alapítójához. Ebben annak a kívánságának ad hangot, hogy a szimpózium megfontolásai érleljék meg egyre inkább a liturgia megértését, hiszen az az egyházi és személyes élet forrása és csúcspontja, amelyet áthat a testvériség. A nemzetközi találkozón az oltár, mint liturgikus tárgy történelmi eredetét, formai megjelenésének alakulását, művészeti és funkcionális fejlődését vizsgálják az előadók. A bozéi kolostor az Olasz Püspöki Konferencia egyházi javakért felelős országos hivatalával, illetve az Olasz Országos Építész Tanáccsal közösen szervezte a konferenciát.
Ó, én édes jó Istenem! Oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem.
Az apostoli utak történetében először utazik erdélyi magyar újságíró a pápa kíséretében. Hallgassák meg Mikácsi Krisztiánnal készült stúdióbeszélgetésünket.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mikácsi Krisztiánt, a Nagyváradi Püspökség munkatársát, aki az erdélyi katolikus média részéről tudósít Ferenc pápa romániai apostoli látogatásáról, együtt utazik a Szentatyával. Ez mondhatjuk úgy, hogy egy történelmi szenzáció. Első erdélyi magyar újságíró vagy, aki a pápai repülőgépen együtt utazol a Szentatyával. Azért tegeződünk, mert már régi római ismerősök vagyunk. Itt tanultál korábban a Germanikumban, majd a Pápai Gergely Egyetemen, és ezután tértél vissza Nagyváradra. Hogyan éled meg ezt a rendkívüli lehetőséget?
Elsősorban nagy örömmel fogadtam annak a hírét és annak a lehetőségét, hogy részt vehessek ezen a pápai utazáson, és egészen test közelbe kerüljek Ferenc pápával. Ezt mondhatom, hogy a személyes érzésekről és tapasztalatról. Ugyanakkor nagy felelősséget is jelent számomra, hiszen nem csak saját magam számára jelent ez úgymond élményt, hanem egy szolgálatként, egy küldetésként élem meg. És hát azok, akiknek a nevében, vagy akiknek a képviseletében ott vagyok ezen a pápai repülőgépen, elvárják ugye a tudósításokat, elvárják nem annyira a merő információ közlést, hiszen ez majd minden más médiumon keresztül megtörténik, hanem inkább egy hangulatjelentést arról, hogy milyen hozadéka van ennek a pápai látogatásnak, mi az az új, amit ez a pápai látogatás jelenthet az erdélyi magyar katolikusok számára főként.
Hol fogsz tudósítani kiknek?
Az erdélyi magyar katolikus sajtónak, beleértve itt ugye Mária Rádiót, akinek a képviseletében jelen vagyok a pápai repülőgépen, de ugyanakkor az írott sajtónak, az online katolikus médiának is tudósítok, és hát amilyen formában csak lehet, szeretnénk eljuttatni ezeket az információkat a katolikus hívekhez.
Hogyan kerül valaki a pápai repülőgépre? Ez tényleg egy szenzáció, ilyen még nem volt.
Pápai repülőgépre úgy kerül valaki, hogy megvan a lehetőség annak, hogy jelentkezzen, amikor ilyen apostoli látogatásokat tesz a Szentatya, ugyanis egy újságíró csoport szokta mindig elkísérni ezeken az utakon. Van egy állandó nemzetközi újságíró csoport, aki szinte mindenhova elkíséri a pápát, és ezen kívül ott vannak azok az újságírók, akik általában abból az országból jönnek, amelyet éppen meglátogatni készül Ferenc pápa. Hát én személyesen így kerültem vele ebbe az újságírói csoportba. Ott vannak a nemzetközi újságíró kollégák, de ugyanakkor ott vannak a Romániából érkező többi tévéknek, rádióknak is a képviselői. Én a Magyar Katolikus Sajtónak a tudósítója leszek. Ez egy hosszabb és eléggé bonyolultnak tűnő akkreditációs folyamat. Ugye engedélyeket kell kérni a szentszéki sajtó irodától, bizonyos dokumentumokat kell beküldeni, ellenőrzések zajlanak, és akkor gyakorlatilag ők azok, akik eldöntik, hogy kinek hagyják jóvá ezt a pápai repülőn való jelenlétet. Istennek hála, én ezt megkaptam. Nagy segítségemre voltak ebben a folyamatban ismerősök, médiamunkatársak, és hát hadd fejezzem ki köszönetemet már itt ebben a formában a Vatikáni Rádió Magyar Szerkesztőségének a munkatársai iránt, akik oroszlán részt vállaltak ebben a munkában.
Nagyon szépen köszönjük, de igazából mi köszönjük nektek, hogy lehetőségünk volt bármilyen szerepet is vállalni abban, hogy segítsük a munkátokat. Miért fontos a jelenlét a pápai repülőgépen? Mi az, ami pluszt ad egy erdélyi magyar médiaképviselőnek, illetve nyilván a hallgatóknak, illetve az olvasóknak?
Amire én személyesen egyrészt kíváncsi vagyok, és ennek a felkutatását, felderítését már a mai délelőtt folyamán elkezdtem, amikor egyik másik sajtóképviselővel találkoztam, és hát legalábbis röviden sikerült beszélni, felmérni azt, hogy nekik mi a felfogásuk és a meglátásuk erről a pápai, tehát mennyire vannak képben a Románia és az erdélyi realitásról, illetve hát a felekezetek közötti és a nemzetiségek közötti kapcsolatoknak a helyzetéről. Másrészt pedig azért fontos jelen lenni, mert ott, ahol esetleg pontatlanságok vannak, vagy nem megfelelő információkkal rendelkeznek ezek az újságíró kollégák, talán segíthetünk nekik jó helyes mederbe terelni ezeket az információkat, vagy ezekről a helyzetekről alkotott képet. És ezt igyekszünk tenni szóban, vagy akár nyomtatott anyagokkal is, amit majd szét fogok osztani közöttük, hogy legalábbis elmélyítsék azokat az információkat, amelyekkel már rendelkezzenek, és hogy egy minél hitelesebb képet tudjanak közvetíteni, tovább adni arról, amivel ott majd helyszínen találkoznak.
Mi a jelentősége ennek a pápai látogatásnak az erdélyi magyar katolikusok számára?
Visszaemlékszem a 20 évvel ezelőtt tett látogatására Szent II. János Pál pápának is arra a csalódásra, amelyet az erdélyi magyar katolikusok éreztek, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a pápa az akkori körülményekből adódóan nem tudja majd meglátogatni a katolikus híveit szerte az országban. Ezzel szemben a mostani látogatás egy nagy előre lépést jelenthet. Nyilván vannak még most is gondok, vannak konfliktusok, de hadd nézzük a pozitív oldalát, pozitív vetületét ennek az apostoli látogatásnak. A 20 évvel ezelőtti helyzethez képest azért ez önmagában véve már egy nagy lépés előre, hogy a pápa meglátogathatja az egyes közösségeket a saját otthonukba, illetve hát azokon a helyeken, amelyeket ezek a közösségek a legközelebb éreznek a szívükhöz, és mint ilyen ugye a Romániában élő magyar katolikusok számára Csíksomjóra is ellátogat, arra a kegyhelyre, amely hát a pápa látogatáson kívül is ugye minden pünkösdöt megelőző szombaton éveknek a százezreit gyűjti össze imádságban és a nemzeti öntudatnak a megerősítésében.
Milyen várakozásokkal indulsz erre a rendkívüli útra?
Hát elsősorban nagy izgalommal indulok erre a rendkívüli útra, mert nyilván egy új tapasztalat számomra is, és ahhoz a típusú munkához képest, amit eddig végeztem, ez azért egy jóval magasabb szintű, nagyobbak az elvárások, nagyobbak a kihívások, szinte minden az új hatásával hat rám. Az elvárások azok, hogy szerintem az otthoni egyházi viszonyokban egy kicsit tudjunk távlatokban látni, hogy tudjunk a világegyházban gondolkodni. Kicsit a mottója is talán ennek a találkozónak erre utal, ezt sokan sokféleképpen értelmezik, ugye, hogy járjunk együtt, de hogy, tehát, hogy emeljük fel egy kicsit a fejünket a mi saját sérelmeinkből, problémáinkból, gondjainkból, és próbáljunk egy kicsit a világegyház távlatában gondolkodni és látni. Úgy egyházi vezetők, mint egyszerű hívek. A másik elvárásom is, amiről meg vagyok győződve, hogy a magyar katolikus híveknek is ez most egy bátorításként jön a Szentatyának a látogatása, egy hitben való megerősülés, mert hát végső soron a fő célja, hogy apostoli látogatásnak az a hitben való megerősítés. Tehát ugye a magyar katolikusok számára Csíksomjón, mint a görög katolikus, a román görög katolikus hívek számára is, akik azáltal, hogy a pápa majd 7 vértanú püspököket avatja boldoggá, ugye ott vannak a mi mártír püspökeink is, de most ugye ez a 7 görög katolikus mártír püspökről szól, hogy ezzel gyakorlatilag elismeri a görög katolikus egyháznak a kommunizmus alatt megélt szenvedéseit és áldozatát, amit ezek az emberek hoztak hitükért és a Szent Székhez való hűségükért.
Nagyon büszkék vagyunk rád, hogy a pápai utak történetében az első erdélyi magyarként részt vehetsz a pápai delegációnak a tagjaként ezen az úton. Izgulunk veled együtt, és hát várjuk majd a beszámolóidat a helyszínről, a pápa közeléből.
Örömmel fogok majd tudósítani közben, és különösebben majd utána, amikor remélem az izgalomnak a hatása alól kikerülök, és akkor egy kicsit higgadtabban fogok tudni majd. Illetve hát akkor már azoknak az információknak a birtokában is, meg azoknak az élményeknek a birtokában, amelyek az út alatt a látogatás során érnek engem személyesen, és hát a katolikus híveket is.
Sok sikert kívánunk ehhez a nagy szolgálathoz.
Köszönöm szépen!
Vándor fecske sebes szárnyát, vándor legény, vándor botját, vándor széke reménységét. Jézus áld meg Erdély földjét.
Mikácsi Krisztiánnal, a nagyváradi püspökség munkatársával Somogyi Viktória beszélgetett.
Ferenc pápa a Twitter üzenete május 30-án egy nappal romániai látogatása előtt. Holnap Romániába utazom zarándokként, hogy együtt haladjak a román ortodox egyház testvéreivel és a katolikus hívekkel. Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem. Most hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Urunk mennybe menetelét ünnepeljük. A feltámadt Jézus atya jobbjára ül, imár nem a földön, hanem az örökké valóság új terében él. Elment, hogy az atyánál közben járjon értünk, elment, hogy tanítványainak elküldje a szent lelket, általa és benne maradjon velük, velünk. Jézus mennybe menetelét Lukács evangélista mondja el történetként, percről percre és pillanatról pillanatra nyomon követhető eseményként. A többi újszövetségi szerző nem látja maga előtt a csodálkozó szemüket meresztő tanítványokat. Nem beszél arról, hogyan áldja meg tanítványait a felemelkedő Jézus végső gesztussal. A mennybe menetel a többieknek nem út, nem fokozatos felemelkedés, hanem az égi dicsőség pillanata, egyszer s mindenkora érvényes kezdet és beteljesedés, Isten hatalmának megnyilvánulása. Ha Jézus mennybe meneteléről van szó, az új szövetség többi szerzője nem történetet, hanem himnuszt ír, himnuszt és imádságot, amelyel Istenhez fordul, vagy Isten nagyságán elmélkedik. Így történik ez az efezusi levélben is, amelynek részletét második olvasmányként vesszük. A levél bevezetőjében szerepel már egy himnusz, elmélkedés Isten üdvözítő tervéről, amely Jézus Krisztusban valósult meg, s amely az egész világ helyreállítását célozta. Úgy tűnik azonban, hogy nem elég egyszer elmondani, sőt, nem elég egyszer megvallani sem ennek az üdvözítő tervnek a megvalósulását. A levél szerzője ugyanis a következő sorokban Szent Pál leveleire jellemző fordulattal imádságot mond, háladó és kérő fohászt a címzettekért. Az olvasmány ezért kezdődik egyfajta áldással. Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, és így tovább. A megismert és megvallott igazság felett elmélkedve, a többször is megértett valóságnál időzve is, szükség van a Szentlélek világosságára, bölcsességre, kinyilatkoztatásra, hogy mindezt igazán értékelni tudják. Az ilyen elmélkedő himnuszszerű sorokra nem könnyű figyelni, mert szerzők tudatosan túlterhelik őket súlyos szavakkal. Ha lassítunk egy kissé, közelebb érnek hozzánk a szavak és a bennük rejlő gazdagság. A remény, amelyre Isten meghív. A gazdag és fenséges örökség, amelyet Isten a szenteknek, vagyis az üdvösségre meghívottaknak szán. Végül Isten mérhetetlenül nagy hatalma, amelyel már jelen van a hívők életében. Vajon hogyan ér el hozzánk mindez, miben éljük át Isten mérhetetlen hatalmát? A levél szerző erre nem is ad közvetlen választ, de imádkozik, hogy mindezt átélhessük, megérthessük, lélekben megtapasztalhassuk. Jézus feltámadása és mennybe menetele az efezusi levél szerzője számára annak jele és bizonyítéka, hogy Istennek megvan ez a megdöbbentő hatalma, amelyen minket, levelének olvasóit is elér és átváltoztat. Isten legyőzte a halált Jézus Krisztusban, őt magát pedig égi dicsőségbe emelte. Erre képes az ő nagyszerű ereje, amely másút például Mária Magnifikátjában a gyengéket emeli fel a hatalmasok ellenében. A szerző egységben látja megváltás művét, Jézus feltámadását, megdicsőlését, minden égi és földi hatalom fölé emelését, földi teste mellett és annak beteljesedéseként pedig új, titokzatos testének az egyháznak születését. Jézus testének kontúrjai itt nem a felhők között vesznek el, a tanítványok szeme előtt, hanem kozmikus értelemben tágulnak ki úgy, hogy a feltámadott magába fogadja mindazokat, akik őt hitben magukhoz fogadják. Mindent lába alá vetett, olvasok Istenről, illetve Jézusról. Ez a mondat a 8. Zsoltára emlékeztet. Ott a teremtett emberről volt szó, akit Isten a teremtésből kiemelt. Ez is csodálatos. Most viszont Jézus megdicsőléséről van szó, akinek minden hatalom megadatott, hogy mindent megtehessen az emberekért és a világért, sőt, mindent teljessé tehessen. Tegye teljessé hitünket, világosítsa meg az értelmünket, a kapcsolatainkat, rendezze el az életünk, a társadalmunk, földünk arányait úgy, ahogy erre csak ő képes.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.